Ez itt a Szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
A mese eredetileg a felnőttek műfaja volt, mégis száműzték a gyermekszobába. Bár a némiképp lecsupaszított, átköltött történetek rendkívül hasznosak a kicsik számára, eredeti formájukban az emberi létezés, az emberi sors feladatainak megoldó kulcsait rejthetik. Ezeket hívja segítségül egy meseterapeuta is. Kolozsvári Katalin néhány éve foglalkozik ezzel a különleges módszerrel, és nem csak másokon segít. Saját életének nagy kérdéseit is mesék erejével igyekszik megválaszolni. A Szoljon.hu podcast stúdiójából Kocsis Szabó Lilla Laura köszönti Önöket. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, Kata.
Köszönöm szépen a meghívást.
Érdekes és különleges témáról fogunk beszélgetni, véleményem szerint, méghozzá a meseterápiáról. Bizonyosan sokan hallanak mostanában erről a megoldásról, vagy egy ilyen útról, ami az önfejlesztésnek egy új ága. Mostanában jobban előtérbe kerül, ahogyan én látom. Miről szól ez? Mit jelent maga a meseterápia, ha valaki ezt választja, hogy mi fog vele történni?
Így van, ahogy mondod, tehát a meseterápia mostanában virágkorát éri Magyarországon legalábbis. Ennek óriási jelentősége van, mert egy olyan világban élünk, ahol egy kicsit szétesett a rend, tehát szükségünk van egyfajta kapaszkodóra. Igazából a mesékkel való foglalkozás, az körülbelül olyan 30-35 éve indult el Magyarországon. Azóta elindult egyfajta mélyebb érdeklődés, napjainkban viszont már nagyon sokféle meseterápiás irányzat kialakult, illetve az élő mesehallgatásnak kezd egy nagyon jó kialakult rendszere lenni Magyarországon. Felsőoktatásban megjelent ennek az oktatása, és gyakorlatilag ez egy elérhető módszer mindenki számára. A meseterápia, maga a szó, ugye terápia, meseterápia azt jelenti, hogy egy olyan terápiás folyamat, ami a mesék erejével, hatásrendszerével, eszközrendszerével dolgozik a megismerésünkben, az önmegismerésben, a személyiségfejlesztésben, feszültségoldó, félelemoldó hatása van. De nagyon fontos elmondani azt, hogy kérdezted, hogy kiknek lehet ezt a meseterápiát ajánlani. Mindenféleképpen felnőtteknél olyanoknak, akik éreznek egyfajta nyitottságot erre. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy mint minden terápiás folyamatban a belső munka az nem úszható meg.
Tehát akkor nincs az, hogy van. Majd a mese nincs. Elmondja helyettem, én meg csak hallgatom.
Nincs. Illetve van olyan, hogy igen, hallgatom a mesét, van egyfajta élményem ezzel kapcsolatosan, és a mese elindít bennem egyfajta gyógyító folyamatot, ez igaz. De ha én nem vagyok ebben partner, és nem dolgozom rajta, akkor igazából ez nem olyan, mint egy gyógyszer, hogy beveszem, és akkor utána már is.
Nem lehet megúszni a melót.
Nem lehet megúszni a munkát. Így van. Tehát a belső munkát nem lehet megúszni. Ez egyértelmű.
És hogyan néz ki egy meseterápiának a folyamata? Tehát, hogy, és meg ugye mutat, hogy ez kifejezetten felnőtteknek, de akkor gyermekek számára nem igazán van, vagy ők máshogyan vannak ebben a történetben jelen, vagy esetleg őket is lehet valamilyen formán mesével segíteni?
Természetesen gyerekeket is lehet, és felnőtteket is lehet. Én azt gondolom, hogy a mesék, mivel univerzális tudáshalmazt közvetítenek felénk, ezért minden korosztályban mesélhetünk. Az, hogy milyen célzattal, az természetesen korosztályonként változik, illetve az, hogy milyen mesetípusokkal, az is változik. Mivel a mesék nem csak tudást hordoznak, hanem minden élethelyzetünk visszatükröződik a mesékből. Tehát ahogyan megszülettünk, és ahogyan egyszer majd elmegyünk, mindenféle lépcsőfok visszatükröződik a mesékben. Valójában a mesék régen a felnőttek műfajai voltak. Tehát közösségi élményként élték meg az emberek, különböző közösségi helyszíneken meséket meséltek, történeteket meséltek, és az volt az érdekes, hogy valóban szájról szájra jártak, de csak azok a történetek maradtak meg, amit az az adott közösség elfogadott és igaznak talált. Az 1800-as években kezdődött egy olyan folyamat, hogy a meséket száműzték a gyerekszobába.
Ez miért alakulhatott így?
Azért, mert azt gondolták, hogy a népmesék képi rendszerükben esetlegesen durvák, agresszívek, és azt gondolták, hogy a gyerekeknek nem kell ilyen valós, nyers képekkel szembesülniük, és elkezdték a meséket átírni. Ez azért ártott a mesének, mert még napjainkban is azért találkozunk olyan szemlélettel, hogy a mesék azok csak ilyen vágy, teljesítő illúziók, mindig jól végződnek, ami azért nem egészen így van, gyerekeknek való, tehát nagyon sokan elzárkoznak felnőttként.
Akkor tulajdonképpen
és letolják a gyerekek világába, igen.
A régi tudások, amik ugye mesék van. Formájában maradtak fent, vagy maradtak volna fent, azokat ugye átalakították, lecsupaszították, és teljesen a mese fogalma is egy olyan dologgá alakult, ami csak ugye a gyermekeknek szól, meg ugye ha meghalljuk, hogy mese, akkor mindig az van az ember fejében, hogy picikéknek, vagy legalábbis gyerekeknek szóló valamilyen történet.
Igen, igen. És gyakorlatilag ez azért vezetett egy kicsit tévútra, mert a mesékben archaikus ősképek vannak. Ezek az ősképek mindenkiben benne jönnek a tudatalattinkban. Tehát, amikor egy mesét meghallgatok, akkor azok az eltemetett szorongások, félelmek, amiket a tudattalatomba bezártam, és meggátolják azt, hogy a jelen életemben sikeresebb, eredményesebb, teljesebb életet éljek. Gyakorlatilag ezek mindig utat törnek maguknak a mesék kapcsán. Amikor a mesékről beszélünk, akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy a mai embernek azért lenne fontos, hogy a mese hallgatás élménye, vagy egyáltalán még ha nem is terápiás folyamatban részt venni, hogy megteremtsük azt a fajta egyensúlyt, mert hogy a mese egyensúlyra törekszik. Az az érdekes, hogy a mostani világunkban azt hisszük tévesen, hogy a külvilág valóban színesebb, változatosabb, gyorsabb, felszínes ismereteket nyújt, és nehéz azt elhinni, hogy a belső világunk ennél sokkal tartalmasabb. És hogyha a mesével fel tudjuk vértezni úgymond magunkat, akkor a belső egyensúlyunkat meg tudjuk teremteni, akkor az azt jelenti, hogy a külső világban is eredményesebb lesz a megküzdési módjunk, a kommunikációnk, sikeresebbek vagyunk a konfliktus megoldásban, tehát valamiféle rend alakul ki. Mindig rendre vágyunk igazából a szívünk mélyén. Régebben volt egy egységes világkép, ami azt jelentett, hogy milyen elképzelések, milyen gondolatok mentén kapcsolódtunk a minket körülvevő világhoz, a természethez, a csillagokhoz, az emberi élet változásainkhoz. Szinte együtt éltünk a természettel. És gyakorlatilag olyan irányban fejlődtünk, hogy ez egyre kisebb mértékben van így. Szétesett a világunk, és szeretnénk egyfajta egységesebb világképben újra biztonsággal.
Hiányzik a régi, oszokni. Tehát hogy igen, van sok minden, él az inger, van. A változás, a tárgyi világ felé való fordulás, van. És közben pedig ugye a tudatalatti rendszerek pedig arra ösztönöznek, hogy de kapcsolódj, de keresd, de kutass, a régi, ami volt, az a része.
Így van.
Ennek
így
a történetnek az újra legyen a jelennek is a része.
Így van. Így van, így van. És amikor a mesékről beszélünk, most már egy picit átmegyünk terápiás
részre,
hogy ki az, akinek egyáltalán nagy segítséget jelent, hát ugye a gyerekek esetében ez egyértelmű. Amikor még 2 éves korukban, ugye kismondókákat, meséket mondunk, ilyenkor még énerősítő, bátorító, szókincsfejlesztő, tehát egy komplex hatásrendszer, ki vagyok én, jól vagyok-e akkor, amikor hisztiznek például. És amikor elkezdődnek az óvodáskor, tehát megyünk az óvodáskorban, egyre inkább olyan mesékkel dolgozunk, ami a gyerekeknek a bennük élő feszültséget feloldja, ugyanis nincs meg még az a szó készletük, nincs meg a kifejezésük arra, hogy elmondják azokat az érzéseket, ami őket foglalkoztatja, vagy ami őket félelemmel tölti el. És nagyon gyakran van az, hogy a mesét olvasunk, És akkor a kisgyerek azt mondja, hogy még. És ugye nem értjük, hogy miért akarja már 15-ödjére is hallgatni. Hát ennek nagyon sokféle oka lehet. Az egyik az, hogy valamilyen úton, módon tetszik neki az a szófordulat, ami abban a mesében szerepel, vagy éppen, és most jön az izgalmas rész, hogy neki dolga van azzal a helyzettel, amit ő a mesében lát. Tehát például valami miatt benne életre kell egy szorongás, de nem tudja elmondani.
És bocsánat, csak negatív dolgokat kapcsolhat be, csak azért kérdezem, mert 3 éves a kislányunk, és ő is nagyon szereti a meséket hallgatni. Van olyan, meg volt olyan, amit tényleg egy este csak azt, és vagy 3-szor szívesen meséltem neki, meg én ezt szeretem is, tehát, hogy ez nekem is a nap fénypontja, és érdekes, hogy most még ott tartunk, hogy anya. Apa is próbálkozna szegényként néha, de mindig az van, hogy anya. És most például az elmúlt hetekben a piroska és a farkas volt, amit tényleg szinte rongyosra. És utána meg érdekes volt, egyelőre nem jelezte felém azt, hogy ő mondjuk félne a sötétben, de amikor így játszott, akkor lettem figyelmes, hogy ő azt a mondatot ismétli meg, amit Piroska mondott, hogy sötét volt a farkas gyomrában. És akkor ő ezt mondta el nekem, és utána pont tegnap este volt a váltás, amikor anya, ezt már sokat hallottam, ne ezt, és így gondoltam, hogy akkor lehet, hogy most ezt a részt így lezártuk, vagy ő elrendezte magában, megoldódott, de hogy alapvetően én azt, jó, még pici, de hogy azt látom rajta, hogy sokszor azért kéne egy mesét sok a gyermek, mert tetszik neki, tehát hogy ilyen, vagy örömmel tölti, például a kőleves, az egy nagyon klasszikus, és azt is, ahogy ott meg ízesen szerintem ott ez a titok, meg szoktam mondani, amikor játszik, hogy van nekem az is, hozom a sót, és hogy ezek ilyen aranyos dolgok, de nyilván gondolom, hogy később fog esetleg nála is jelentkezni, ha valami olyan kis lelki probléma vagy szorongás van, amit mondjuk a mese által tesz újra előtérbe, vagy az hozza elő. Csak azért vagyok kíváncsi rá, hogy a mese az mindig csak valami szorongással egybekötött, vagy valami negatív érzelmet, vagy helyzetet hoz elő, vagy pedig esetleg bekapcsolhat pozitív spirált is, vagy valami jóféle érzést.
Értem. Természetesen bekapcsolat másfajta jóleső érzés, és ez az a szorongás kiemelés, ez már inkább csak az én terápiás szemléletemből fakad, hogy erre fókuszáltam, de nagyon fontos még azt tudni, hogy a gyerekek óriási belső erővel rendelkeznek.
Ez biztos.
Óriási belső gyógyító erővel rendelkeznek. És nagyon sokszor van, hogy egyszer csak történik valami változás, és így van, hogy mondtad, ő ezt lerendezte magában. Ez az egyik. A másik, hogy egy mese, például a piroska és a farkas, hogy helyén maradunk egy kicsit. Más és más érzelmeket mozgat meg egy kisgyerekben egyértelmű, vagy például amikor felnőttekkel foglalkozunk a piroska és a farkas című mesével. Teljesen más síkból jönnek a megoldások, vagy éppen másképpen vannak. Tehát nem feltétlenül a rosszakat. Ez az egyik. A másik pedig, hogy amikor attól félünk, hogy agresszív, tehát nem nézem, ugye te is mondtad, hogy most akkor esetleg az agressziót kvázi átveszi a durvább mesékből. Ez egyáltalán nem így van, mert hogy a gyerekek egy hihetetlen csoda folytán ezeket a szimbólumokat átfordítják önmagukban. Tehát nincs az a fajta félelem, hogy egy gyerek például azért verekszik, mert vagy azért szeretné megharapni, nem tudom, akárkit, mert hogy a mesében is ezt látta, hogy most megették a... Tehát nincs ilyen fajta dolog. Azon kívül én azt szoktam mindig mondani, hogy a burrában való nevelés az ugye nagyon-nagyon nem jó. Tehát engedni kell, hogy lelki szinten megtapasztaljanak mindenféle pozitív és negatív érzelmet is. És amit az elején mondtál, hogy anya és mesélés, hát ugye akkor még ebben a korban teljesen mást is jelent a mesélés anyával együtt, közösen. Az a fantasztikus élmény, ami vissza nem hozható, és gyakorlatilag erre is nagyon-nagyon jó az, hogy mesét mondunk. Nagyon-nagyon jó, amikor fejből mondunk mesét. De tudom, hogy sokszor könyvből mondjuk meg, meg szeretjük a képeket, mert hogy szeretik megnézni a képeket, de a fejből való mesélés az, az valami, valami csoda. Vagy ha róla mesélsz például, hogy ő milyen volt kicsinek.
Jaj, vagy és vagy. Most már igen, abban a korban van, hogy így ezt van. Szereti is, meg meg is kérdezi, és el tudja mondani, hogy amikor így én van. Baba voltam. Igen. Ez most már ugye más, másabb.
Igen, igen. Tehát gyakorlatilag ezek olyan dolgok, amiket minden gyereknek hallania kellene, és át kellene élnie. Nem csak az érzelmi biztonság miatt, hanem a képzelettel fejlődik, szókincse fejlődik, és hát ugye tudjuk a klasszikus idézetet, hogy mennyivel több egy kisgyerek szókincse, amikor első osztályt kezd, amikor folyamatosan mesét mondtak neki. Úgyhogy ennek óriási jelentősége van.
Hát mindenki meséljen, ha csak teheti
a gyerekeknek. Így van,
így
és van.
Most akkor vizsgáljuk meg a felnőttek aspektusából is a meseterápia folyamatában. Akkor a mesét, a mesélést, vagy olvasást, vagy hogyan néz ki mondjuk egy alapterápia, ha lehet ezt így.
Jó. Egy icike-picikét még engedd meg nekem, hogy visszakanyarodjak a meseterápiánkhoz, mert a mesét mindig úgy képzeljük el, mint egy óriási nagy gömböt. Tehát a meseterápia különböző irányzatai más-más megközelítéssel nyúlnak egy-egy meséhez. Vannak olyan meseterápiás irányzatok, amik a szimbólumokkal dolgoznak, elsősorban művészetterápiák. Jó magam a dr. Boldizsár Ildikó által megalkotott metamorfózis meseterápiás módszert használom. A módszerről csak annyit, hogy most már külföldi teret is kapott maga a módszer. Ezt nagy örömmel élik meg, akik ezzel foglalkoznak. Legutóbb például Törökországban indult el ennek a módszernek az oktatása. Egy olyan országban, ahol mély szeretettel beszélnek a magyar kunos Ignácról, aki a török népmese kincset összegyűjtötte, és mi ugye nem is tudunk gyakorlatilag róla semmit. Törökországban viszont dicsőítik, és mind a mai napig nagyra tartják őt. Tehát kiléptünk már nemzetközi porondra is ezzel a módszerrel.
És egyébként mennyire jelzésértékű, hogy mennyire mutatja, hogy szüksége van az embereknek erre, hogy ez is egy olyan régi érték, amihez vágyunk vissza, amiből szeretnénk erőt meríteni, és nyilván ez szépen a kis pókfonalait mindenfelé így szét osztja, vagy így elindítja.
Igen. Vagy például ugyanaz, hogy amikor a meséket megnézzük, akkor minden népben megtaláljuk azokat a klasszikus világteremtéséről szóló mesék, az emberi kapcsolatoknak a meséit, tehát kisgyermekkor, felnőttkor,
beavatás, események, szeretetesek, ezek is annyira szimbolikusak is megvannak.
Így bizony. Tehát arra gondoltam, amikor a rendről beszéltem, hogy akkor még úgy nagyon szépen tudtuk, hogy
mi a rend.
Mi a rend, így van. Hogy mi történik egy beavatáskor, vagy mi történik egy anyaság folyamatában.
Az egyik kedvenc témám.
Igen. Tehát, hogy mennyire nőként, mennyire vagyunk érettek arra az anyaság szerepre. Tehát, hogy hol van az az egyensúly, amit most meg kell találnunk a hivatásunk és az anyaságunk között. Iszonyatosan nehéz. Iszonyatosan nehéz. Lehet itt arról vitatkozni, hogy emancipáció, meg én is dolgozni szeretnék. Tehát sok mindent be lehet hozni, de nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, ami azért mindenhol ott vagyunk.
Egyébként?
De hát ott vagyunk, csak
igen, ott csak vagyunk. Kicsit nehezebb.
Kicsit nehezebb, így van. Így
egyébként van. Több hölgy vagy nő keresi ezt a fajta megoldási lehetőséget, mint férfi, vagy azért férfiak is nyitnak a módszer felé?
Hát az igazság az, hogy a nők inkább.
Nők.
Tehát mi nők egy kicsit intuitívabbak, bátrabbak, tehát más gondolkodásmódot igényel egy ilyen meseterápiás foglalkozáson való részvétel. Mind a mellett természetesen megvannak azok a mesék, amik úgymond férfiaknak szánt szántak.
Igen.
Többek között ugye, amikor az erőt kell megtalálni, amikor a férfi szerepet kell megtalálni, igen, a sárkányt kell legyőzni.
Így van, meg tehát, aztán életet fenntartani, így biztosítani, így van, így van.
Tehát itt is megvannak a tipikus mesék, de a férfiak általában nehezebben lépik meg ezt a fajta folyamatot. Mert azért tehát tényleg igényel egyfajta nyitottságot, egy más gondolkodásmódot. Igényel egy bátorságot. Igényli azt, hogy mivel minden mesélnek, és most egy kicsit a terápiás részét nézzük. Ugye vannak csoportos terápiák, most csak a felnőttekről beszélnek, és vannak egyéni terápiák is. A csoportos terápiákat különböző célzattal tudjuk szervezni, megelőző, preventív célzattal, vagy egy adott életkori nehézség megoldására szervezünk programokat, vagy női mesecsoportok például, ahol végigjárjuk a női létformának az állomásait és a női életszakaszoknak a feladatait. Egy picit kapcsolódnék régebben, a versegi könyvtárban volt egy ilyen női mesekör, és a Boldizsár Ildikó tartotta nekünk annak idején, még 2015-ben. Ez volt az én személyes indítatásom, hogy később a képzésben részt vegyek. Nekem nagyon sokat jelentett akkor az a két nap, és utána történt az, hogy a képzésen az alkotófejlesztő részét én is el tudtam végezni, mivel minden élethelyzetnek megvan a maga meséje.
Ez is milyen szép mondani. Gondolat és mondat
van,
egyébként.
Ildikó gondolata, minden élethelyzetnek megvan a maga meséje. Amikor dolgozunk egy mesével, akkor az élethelyzetet felismerem, és párhuzamot vonok, hogy na hát, ez a helyzet, ez az én életemben is benne van. Tulajdonképpen én vagyok maga a mesehős, akinek valami konfliktus történt az életében. Tehát volt egy rend, volt egy harmónia, és egyszer csak ez a rend megbomlott. Hozzáteszem, hogy amikor egy rend megbomlik, és jön a káosz, az ugyanúgy magában hordozza a fejlődés lehetőségét.
Igen, és ez is ugye a velejárója, hiszen nem tud új rend alakulni, amíg rend. Nem bomlasztja föl egy káosz,
így
vagy
van,
egy, így
van,
egy
van,
nagy
így
felhajtás.
Így van, tehát megtörik a rend. Itt megint van egy nagyon fontos dolog, mert megtörik a rend, és a mese azt mondja, hogy indulj el.
És ez is milyen nehéz, és ma is nehéz, vagy ma lehet még nehezebb, azt hiszem, pedig indulj mindenünk el. Adott, és mégis valamiért. Ez ilyen furcsa, ilyen ambivalens igen. dolog egyébként.
Igen.
Mindent lehet, és szinte alig csinál valaki bármit, vagy hogy mondjam, tehát mindent lehet, és nem csinálunk semmit, vagy ritkábban, igen. vagy nem is tudom.
Igen. És látod, ez is a belső erőd. És a mese azt mondja, hogy indulj el. Tehát nem az van, hogy történik valami, és akkor én ott síránkozok, meg nem tudom, várom a sült galambot. Nem ez történik. A mese azt mondja, hogy indulj el, mert minden mesehős elindul. És akkor szépen elindulok, és akkor esetleg találkozom segítőkkel. És ez megint egy fontos dolog van, hogy hamar felismerem azt, hogy segítő az egyértelmű, de merek-e segítséget kérni?
És ez is milyen nagy kor probléma, hogyha ezt így fogalmazhatom, hogy nem akarunk majd mindent megoldani.
Én egyedül,
és közben
így van.
Nehéz.
Én egyedül mindent megoldoknak azért vannak csapdái. Nem is kevés. Nincs benne fejlődés. Na most merek-e segítséget kérni? Ha merek, azt a segítséget, amit kapok, be tudom-e úgy építeni az én utamba, ahogyan azt a legjobban be lehet építeni.
És hogy tényleg segítsen majd.
És
nekem.
Hogy tényleg segítsen
ez
majd.
Ez is egyfajta hozzáállás, művészet már így szinte van. meg egy ilyen fejlődési szint.
Így van.
Ezzel
így
élni van. Tudjon az így ember.
Na aztán szembe találkozok az ellenségemmel.
A sárkány.
Akár. Hát ugye rögtön rájövök, hogy ellenségem. Akkor van az, hogy mozgosítanom kell minden erőmet, és meg kell küzdenem a sárkánnyal. És van egy furcsa paradox helyzet, amikor vége van ennek a küzdelemnek. Hihetetlen, hogy sokszor azt érzi az ember, hogy majdhogy nem hálás vagyok ennek az ellenségnek, mert hogy általa lettem még erősebb.
Igen, vagy éppen túljutott azon a szakaszon, vagy előrelépett, vagy fejlődött, de mindenképpen ami volt, abból elmozdult.
Így van. És gyakorlatilag, amikor véget ér maga a történet, újra visszaáll egyfajta harmónia és egyfajta rend. De ez nem jelenti azt, hogy ott megint lehorgonyzunk, hiszen az életünk
Változik
és folyamatosan alakul. Csak az nem mindegy, hogyha egy ugyanolyan helyzettel találkoznom az életem során, akkor már másképpen tudok ahhoz az élethelyzethez hozzáállni. Tehát, hogy már nem fogok kudarcot vallani, mert van egyfajta tapasztalatom.
Tudásom.
Van egy tudásom, van egy stratégiai megoldásom erre, és akkor már másképpen fogok tudni haladni tovább. Na most vannak olyan mesék, amik nem jól végződnek. Azért vannak ilyen mesék. Ezek mindig azt mutatják meg nekünk, hogy nem jól döntöttünk.
Most erről a gyufáros kislány jutott az eszembe például, bár neki ott ugye kicsit a sorsa volt olyan, hogy, de igen, tehát ő szegényként akárhogy is döntött, ő az mondjuk ő rajta kívül eső, de hogy ilyen is van, és mondjuk egy ilyen mesét hall, mondjuk egy kisgyerek is, ebből is ugye ez egy tanulás, hogy ez is megeshet.
Így van, egyfajta tanulás, így van. Tehát, hogy minden élethelyzetnek megvan a meséje. Életválságokra is ugyanúgy igaz. Tehát nem csak nehezebb élethelyzetekre, hanem komolyabb lelki válságokra is. Akár itt lehet a válás, amit az előbb mondtunk, vagy a gyász folyamatban nagyon-nagyon sokat tud a mese ebben segíteni. Ugyanakkor a meseterápia, tehát ha most a szervezésről egy picit, vagy egy picit a belső dolgokról beszélhetünk, ugye, Ez egy keretben zajló terápiás foglalkozás. Mindig történik egy mesei térbe való beléptetés, tehát kell egyfajta előkészület, egy lelki ráhangolódás arra, ami gyakorlatilag ott a mesei térben fog történni. Amikor erre ráhangolódtunk, én nagyon szeretek ebben a mozzanatban, de ez mindenkinek más és más eszköztára van, nagyon szeretek kendőkkel dolgozni, különböző képzeletfejlesztő kártyákkal. Tehát amikor már megérkeztünk, és valamilyen szinten tudjuk, hogy mi az, ami minket ebbe a helyzetbe bevonzott, akkor történik meg a élőszavas mesemondás.
Egy kérdésem itt lenne, igen? Amikor érkezik egy illető, hogy van egy élethelyzete, amivel kapcsolatban úgy érzi, hogy ez a módszer neki a megoldás, akkor van egy előzetes beszélgetés, amikor úgy kiderül, hogy miről van szó, és akkor ahhoz a meseterápiás foglalkozást vezető személy választ egy mesét, mondjuk, és akkor azt kezdik el együtt így ezekkel az eszközökkel beleilleszteni az illető életébe. Vagy hogyan történik ez? Én így gondolom, hogy ez így szokott, de hogy ezt jól gondolom, vagy ennek ez a menete? Tehát, hogy a hallgatók miatt is kérdezem, hogy ez konkrét.
Tehát van a csoportos meseterápiás foglalkozás, és akkor van az egyéni. Amit te említettél, akkor ott egyéni élethelyzettel érkezik a páciens, és akkor gyakorlatilag vagy ő hoz egy mesét, vagy pedig az, ha valami miatt erre ő nem
képes mondjuk,
vagy nem tudja, vagy nem, akkor arra a problémára, vagy arra az élethelyzetre, amiben ő gyakorlatilag benne van, és szeretne valamilyen megoldást találni, ahhoz kapcsoljuk azt a mesét. Ez egy nagyon-nagyon szelíd és rugalmas módszer, tehát nincsenek kőbevésett...
Értem. Ezt is jó tudni, vagy fontos.
Így van, tehát nincsenek kőbevésett dolgok. Amikor egyéni terápiában dolgozunk, akkor ugye egyértelmű, hogy aki ezt a megoldást választja, ő már valóban elkötelezett arra, hogy dolgozzon önmagán. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Gyakorlatilag a csoportos terápiában viszont, tehát aminek van egy megnevezése, például egy anyacsoport.
Most például ennél, igen.
Így van. Tehát van egy anyacsoport, és ezeken a foglalkozásokon ugye mindenki úgy érkezik, hogy valamilyen konfliktusa van az anyaság megélésével. Gyakorlatilag dolgozunk akkor már egy olyan mesével, amit én mondok el, de minden mesét körbejárunk. Mindenféle mesét körbejárunk. Vannak jó anyák, vannak rossz anyák, vannak ugye mostoha anyák. Tehát minden foglalkozáson egy-egy adott mesét járunk körbe. És mindenki abból az adott meséből ugye egyértelmű, hogy azt veszi ki, ami számára fontos. Nagyon fontos például az is, hogy egy adott mesében ki az, aki szimpatikus, ki az, aki nem. Ha szimpatikus, ez azt jelenti, hogy mivel a mese szereplők bármilyen hihetetlen is, mindegyik a mi személyiségünknek a része.
A rosszak is. A gonoszok is.
Így van. Tehát, hogy azért tetszik valaki, valamelyik szereplő, mert hát csupa hasonló pozitív és hasonló, és ez nekem nagyon jó. De foglalkoznunk kell azzal is, aki nem tetszik, mert ő
is hozzá tartozik.
Tükröt mutat, mert az egész mese, mivel ugye élethelyzetet is mut, tehát egy tükörfunkciót tölt be. A benne lévő szereplők a tulajdonságokkal együtt ugyanúgy tükörfunkciót. Nem könnyű ezzel szembesülni. Azzal a részünkkel, ugye toljuk lefelé, elfogjuk, nem szeretjük. Sokkal egyszerűbb, hogyha a viselkedésemben úgymond megcsípem, tehát rajta kapom azt a rossz mesehőst, aki gyakorlatilag kivetül egy adott viselkedésemben, például egy adott helyzetben. És ha ezt felismerem, akkor ugye már ott van a lehetőség, hogy ezen a bevett sémán változtatni tudjak.
Tehát akkor tulajdonképpen bármelyik esetben, akár egyéniről beszélünk, akár csoportosról, meg nyilván már ebben benne van az ő munka, de hogy a mese is abban segít minket, vagy azt segít megtanulni, hogy hogyan legyünk éberek, hogyan legyünk tudatosak, így, ahogy most ezt így elmondtad, hogy elcsípni, igen, azt a mesehőst, hogy ez gyakorlatilag akkor azáltal, hogy befelé figyel az ember, meg itt ezekre a kis saját jó és rossz szerepeire, de hogy egy-egy helyzetben azáltal, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vesz, hogy ezzel foglalkozik, akkor egy picit könnyebben tud éber lenni, vagy éber maradni. És ugye ez nagyon, sőt, nem csak, hogy nagyon sok helyzetnek a kulcsa, szerintem szinte a legtöbbnek. Tehát amikor, és ez ma nagyon nehezen megy egyébként az itt lenni, ott lenni. Ahogy így beszélgetünk, és ahogy így bennem is úgy összeáll az egészről egy ilyen konklúzió, az érzésem, vagy ezt tudnám így összefoglalni, hogy a tudatos jelenlétre nevelés ez régen azért volt könnyebb, mert ugye ahogy egymásnak meséltek, egymásra figyeltek, vagy arra az illetőre, és hogy sokkal jobban tudták a kis élethelyzeteikbe beleilleszteni azokat a megfigyeléseket, amit egy ilyen eseményen gyűjtöttek be, mert figyeltek. Mert ott voltak.
Így van, ez az egyik. A másik az, hogy régen együtt voltunk.
Meg igen, közösség.
Tehát most olvastam azt, hogy nem nézzünk már az égre, és nem nézzük a felhőket, hogy van-e benne valami elbújva, mert hogy mindenki a telefonját nézi, tehát mindenki lefelé néz, és nem fogadja magába azt a teret, ami gyakorlatilag körülvesz minket a maga szépségével, és ugyanúgy vagyunk az emberi kapcsolatainkkal is, hogy egyszerűen, tehát elhaltak azok az interaktív kapcsolatok, tehát amik építenek minket, vagy fejlődünk benne, és ezek valóban beszűkültek. De aki nyitott erre a meseterápiára, ő biztos lehet benne, hogy nagyon-nagyon sok mindent felébreszt. Ha úgy tetszik, akkor meggyógyít.
Igen, ez is egy jó kifejezés, de igen.
A mesehallgatás és a mesetörténet hallgatás, mert van egy különleges folyamat, ami tényleg nagyon-nagyon különleges és nagy élmény, amikor mesét mondasz, majd azt próbáld ki te is. Van az agynak egy olyan funkciója, vagy olyan szerepe, amikor valaki odafigyel egy mesébe, egy történetbe, legyen az gyerek vagy felnőtt, akkor olyan intenzív anyag szabadul fel az agyban. Tehát ez egy agyi tevékenység, ami szó szerint egy mesehallgatási, történethallgatási transzba vonza.
Jó élményt.
Ez fantasztikus.
Tehát
akkor már olyan komplex élményben annyira dolgozik a tudatalatti, a kreativitás, a képzelet, és annyira jönnek az emlékképek, hogy tehát valóban egy transz jellegű állapothoz kapcsolódik, vagy hasonlítható ez az állapot, és igazából, amikor ezt az ember megéli, akkor már semmi más nem kell tennie, mert a mese teszi a dolgát.
És elérte a foglalkozás a célját.
Így van, és a foglalkozás elérte a célját. Azt szoktuk mondani, ez egyébként fantasztikus, azt szoktuk mondani, hogy beszippantja a mese.
Jaj, ez olyan jó. Ez tényleg, amikor egy történet, tényleg szó szerint, ha valaki olvas is egy jó könyvet, és hogy ez tényleg olyan jó szó, hogy úgy érzi az ember, hogy benne van a történetben, látja a tereket, a szereplőket. Neked egyébként, még zárásként majd ezt szeretném megkérdezni, és akár mesélsz is róla kicsit, hogy miért, mi a kedvenc meséd, vagy ha van több is, és hogy ennek mi az oka, hogy pont az, vagy pont azok. Biztos nem könnyű a kérdés, de én azért gondolom, hogy egy-két kedvenc lapul a tarsolyban. Lehet ez egyébként személyes is, vagy amelyiket dolgozni szeretsz?
Van több kedvenc mesém. Ezek a mesék inkább az én személyes életemhez és a változáshoz kapcsolódnak. Szeretem őket újra olvasni. Az is érdekes, hogy mindig más mesét olvasok.
Most van olyan, ami éppen aktuálisan úgy előtérbe került számodra?
Igen, a halhatatlanságra vágyó királyfi.
Beszédes címe nagyon.
Így van, igen. Tehát ez egy nagyon az elmúlással kapcsolatos történet. Gyakorlatilag megerősítésként olvasom.
Értelek, és köszönöm szépen, hogy megosztottad velem. Nagyon sok információt és tudást megbeszéltünk, azt gondolom. Köszönöm szépen neked, hogy elkalózoltál ebbe a világba.
Én köszönöm a lehetőséget.
Minden jót kívánok.
Köszönöm szépen.
Az előző percekben Kolozsvári Katalin meseterapeuta gondolatait hallották a mesék erejéről, mint a felnőttkori nehézségek megoldásának lehetőségéről. Bízom benne, hogy önök is sok hasznos információval gazdagodtak általa. Figyelmüket megköszönve, további szép napot kíván önöknek a szoljon.hu podcast stúdiójából Kocsis Szabó Lilla Laura.
Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.